Hát csak néhány szót magamról, jó? Tehát most otthon van a feleségem, ő is üdvözöltiteket. Tudom, hogy nem sokan, de talán azt hiszem egy-két ember látott talán családi képeket, amiket így e-mailbe elküldtem, és hiányolták, hogy hol van a feleségem. Hát ő készítette a képeket, és magát nem tudta lefilmezni. És van két gyermekünk, Barnabás kisfiunk 2007. augusztus 20-án született, szoktuk neki mondani, hogy a tűzijáték az ő tiszteletére van. És a Hanna Dóra kislányunk pedig 2010. január 15-én született. Úgyhogy hát nagyon nagy dolgok ezek, és most tehát mi Sárbogárdon élünk, és hát most hirtelen így más nem tudok mondani magamról. Különösen örülök annak, hogy vannak itt olyan tesók is, akiket már régen láttam, és ennek nagyon örülök. Van közülük olyan is, akit még egyszer sem láttam, de már néha beszéltünk telefonon, vagy írtunk e-mailt egymásnak nagyon régen, de aztán most eljött ő is. Szóval most itt vagyunk mindannyian, és ez így nagyon jó. És szeretnék nektek arról beszélni, ami engem mostanában foglalkoztat, amit a Szent Szellem mostanában tanít nekem, és nagyon sok minden van a szívemben, de azt nem fogom tudni mind elmondani, mert akkor nem lesz vége az összejövetelnek egy darabig. Ezért ilyen vádlatszerűen fogok nektek beszélni, ma is, meg holnap is. Gyakorlatilag, amint ma elkezdek, azt majd holnap délelőtt folytatom tovább. És aztán majd rátok bízom, hogy kutassátok az igét, keresétek Istent, és jobban megértsétek, még részletesebben megértsétek azokat a dolgokat, amiről most beszélek, még részletesebben, mint ahogy most beszélek róla. Két dologról szeretnék nektek beszélni. A mai napon arról szeretnék beszélni, hogy mi az a külső sötétség, hogy Isten igéje mit tanít a külső sötétségről, illetve nem is úgy fogalmaznám meg, hogy mit tanít a külső sötétségről, mert aztán erről is nagyon sokat lehetne beszélni, hanem hogy én mit értettem meg eddig, mi az, ami ebből nekünk aktuális, és a holnap délelőtt pedig arról szeretnék beszélni, hogy Isten királysága bennünk van, és hogy ez mit jelent pontosan a gyakorlatban. Nem tudom, hogy mennyire szerettek Bibliát olvasni, de most bizony fogtok. Egy pár igeverset meg fogunk nézni. Először megnézzük ezeket az igeverseket, és akkor utána elmondom, hogy miért néztük meg. Remélem, hogy Palinál itt vannak a... De fura mondani, vagy Pali. Remélem, hogy Palinál itt vannak az ige helyek, amiket felírtunk. Az első ige hely az a Máté 8, hogyha van Bibliátok, akkor lapozzatok a Máté 8-hoz, és ott a 10, 11-es és 12-es verset fogjuk felolvasni, és lenne egy kérésem, hogy lehet ezen valamit állítani, mert te nagyon gerjedek olyan.
Egy kicsi sípol.
Igen.
Az
éles kérdezik. Oké. Máté 8.
Tehát Máté 8.
10.
10-től 12-ig. Ugye? Igen.
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőjéhez: bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig Isten országának fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
Oké, akkor megint lapozunk. Máté 22, és ez egy kicsit hosszabb lesz, mert Máté 22 1-től 14-ig fogjuk felolvasni.
Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyekrőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreimet és hízott állataimat levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. Azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöttél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.
Oké, és akkor még lapozunk, Máté 25, és ez lesz az utolsó, aztán majd van egy negyedik igehely, de azt majd kicsit később olvassuk fel. Máté 25, és ott mit írtunk fel? 26-tól 30-ig.
Uram, így válaszolt néki. Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
Amen. Köszönöm szépen. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében imádkozom most hozzád, Uram, és én teljességgel érzem, Istenem, hogy teljesen alkalmatlan vagyok minden szolgálatra, és arra kérlek ezért, hogy a Szent Szellem által adjál most nekem segítséget, Uram, hogy el tudjam mondani mindazt, amit el kell mondani. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
No, tehát itt 3 történetet olvastunk fel, és akkor elmondom gyorsan még egyszer újra, mert ezeket nem végigolvastunk fel, ugye kivétel ez alól a királyi mennyegzős rész a Máté 22-ből, de ugye az első történet az egy századosról szól, akinek a szolgája érdekében fordult Jézushoz, hogy gyógyítsa meg, és tulajdonképpen Jézus elment volna a házába, de a százados mondta, hogy ne gyere, mert nem vagyok, még üzenetet is küldött, hogy nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám, mert hát én is hatalom alá vetett ember vagyok, és amikor szólok az egyik katonának, hogy menj ide, akkor oda megy, stb. Tehát ez a százados megértette azt, hogy a szónak mekkora ereje és tekintélye van, hogyha azt egy olyan személy mondja ki, akinek az életén tekintély van, és neki volt egy egyértelmű látása arról, hogy Jézus nem akárki, tehát nem egy egyszerű ácslegény innen a szomszédból, akivel éppen csináltatok egy ágyat vagy egy asztalt magamnak, hanem ő egy olyan, hát nem tudom, hogy mit gondolt pontosan róla, tudta-e, hogy proféta, vagy hogy Isten fia, vagy mit gondolt róla, de egy dolgot tudott, hogy Jézus, ha valamit kimond, akkor az úgy van. És Jézus ezen megdöbbent, elcsodálkozott ezen, hogy ennek az embernek mekkora hite van, ennek az embernek, aki egy római százados volt, És tulajdonképpen ennek az embernek nagyobb hite volt, mint a zsidó embereknek, mert Jézus mondta, hogy nem láttam ilyen hitet Izraelben. Tehát nem láttam ilyen hitet gyakorlatilag azok között, az emberek között, akik Isten népének tartják magukat. És Jézus elmondja, hogy gyakorlatilag nagyon, ugye utána elmondja, hogy azok az emberek, akik Isten fiainak tartják magukat, úgymond, és elvileg ezzel a hittel kellene, hogy rendelkezzenek, egyszer csak majd a külső sötétségben fogják találni magukat, és azok az emberek, akik gyakorlatilag a zsidók lenézték egyébként a rómaiakat, meg az összes úgymond nem zsidó nemzetet, hát ezekről meg azt mondja Jézus, hogy majd ezek szépen jönnek napkeletről, napnyugatról, és Isten királyságában letelepednek ezek az emberek, és ti pedig, aki Isten fiainak tartjátok magatokat, kint lesztek a külső sötétségbe. A második történetről, egy második példázat, ugye ez egy történet, a második egy példázat, a mégpedig a királyi mennyegző, ott pedig az egy nagyon, maga ez a példázat is, hát ahogy szokták mondani, megér egy misét, tehát rengeteget lehetne róla prédikálni, tanítani, szinte a 14 versnek itt a Máté 22-ben, szinte minden egyes versnek, meg a verseken belül egy-egy szónak megvan a maga jelentősége, hogy ott mit, miért mondott Jézus, de nem erről akarok most beszélni, hanem ott is arra akarom ezt kihegyezni, hogy megdöbbentő, hogy egyrészt először is, hogy akik a mennyegzőre eleve meghívottak voltak, el sem mentek a mennyegzőre, sőt, később, ugye, hogy olvassuk, hogy megölték azokat, mert hogy ugye először kiküldte a király a szolgákat, azokat még nem bántották, csak elmondták, hogy figyelj, nem megyünk, mert dolgunk van. Utána még egyszer kiküldött más szolgákat, azokat már ugye egy az egybe bántalmazták, és akkor ezután fordul meg a dolog úgy, hogy azt mondja a király, hogy akkor mindenkit, menjetek ki az útfélre, mindenkit hozzatok, akit csak tudtok, jókat, gonoszokat, teljesen lényegtelen, jöjjenek. És ezután bekerülnek ugye abba a terembe, ahol a mennyegző van, bejön a király, és látja, hogy egy emberen nincs mennyegzői ruha. És ugye megkérdezi, hogy rajtad miért nincs mennyegzői ruha, az hallgat, és akkor ugye nem felel egy szót se, és akkor erre mondja, hogy dobjátok ki a külső sötétségre, és akkor mondja, hogy sokan vannak ugye a meghívottak, de kevesen a választottak. Na most itt egy dologra hadd hívjam fel a figyelmeteket. Ugye aki elsőre olvassa ezt, ugye az megdöbben, hogy hát miért kérdezi ilyet a király, hogy rajtad miért nincs mennyegzői ruha, hát biztos nem volt pénze, hogy vegyen. Csak hogy ez nem így van, mert az ókorban, hogyha a király vagy egy nagyon nagy rangú ember valamilyen mennyegzőre hívott embereket, akkor az akkori szokás szerint például előfordult, hogy ő maga a meghívottak számára biztosította a rendezvényhez illő ruhát. Tehát magyarul, ha az utolsó koldus ember bejön az utcáról abba a lakodalomba vagy rendezvényre, és lehet, hogy egy teljesen leszegényedett koldus ember, de a király meghívottja, akkor mielőtt belépett volna, megkapta azt a ruhát, amit magára ölthetett, és amiben bemehetett a rendezvényre, értitek? És hogyha így, tehát ha ebből a kontextusból nézitek, akkor már értitek, hogy a király miért tette fel azt a kérdést, hogy hoppá barátom, rajtad miért nincs mennyegzői ruha? Hát a bejáratnál, mikor jöttél, akkor mindenkinek adtak. Hát te úgy jöttél be, hogy azt nem vetted fel. És ugye azt mondják, hogy na, akkor dobjátok ki a külső sötétségre. A harmadik példázat pedig a talentumos példázat, ismeritek, hogy van egy ember, és mindenkinek ad talentumot, egyiknek 5-öt, másiknak 2-t, ugye harmadiknak 1-et, és ugyan ott nem mondja rögtön a példázat elején, hogy azért adom, hogy kamatoztassátok, de hát mindenki tudta, aki átvette a talentumot, hogy átvették a pénzt, hogy nem azért kapták, hogy nézegessék, és akkor minden nap elővegyék, és nézzék, hogy na hát, mi van nálam, hanem mindenki tudta, hogy azzal valamit kell kezdeni. Na most az utolsó ember, akit említ a példázat, az fogta azt az egy talentumot, és elásta, és mikor visszajött ugye a gazda, akkor megkapta ettől az embertől ezt az egy talentumot, de mondta, hogy hát figyelj, én féltem tőled, meg félek tőled, meg úgyis azt is elveszed, amit nem te vetettél, stb. Itt van, és akkor vigyed. És ugye az meg beszólt neki, hogy te haszontalan ember, tudtad, hogy mit kéne csinálni, tudtad, hogy el kellett volna vinni a pénzt a pénzváltóhoz, hogy kamatozzon, te nem ezt tetted, ezért vegyétek el tőlőt, meg dobjátok ugye a külső sötétségre. Na most figyeljetek ide, mind a három, pontosabban ugye a három példázatból egy az valóságos történet, a másik kettő meg példázat, úgyhogy inkább így mondom, hogy mind a három igehelyben, igehelyet alapján látjuk, hogy azért kerültek a külső sötétségre, mert valamit nem tettek meg. Azért kerültek a külső sötétségre, mert valaminek híjával voltak. De olyan dolognak voltak híjával egyébként, amit Isten biztosította számukra, vagyis amit a gazda például a példázatban biztosította a talentumosok számára, mert mindenkinek adott valamit, és mindenkinek biztosította a lehetőséget, hogy elmenjen, és cselekedjen vele belátása szerint. A királyi mennyegzős történetnél látjuk, hogy mindenkinek, aki meghívott lett a rendezvényre, volt lehetősége arra, hogy királyi és hogy mennyegzői ruhát vegyen fel, tehát senkinek nem volt szégyenkezni valója. A Kapernaumi százados esetében pedig világosan látjuk, hogy a zsidó embereknek nem lehetett volna jogos a kifogásuk arra nézve, hogy nekik miért nincs hitük, hiszen ott volt számukra a törvény, ott volt számukra a Tóra, tehát az egész Ószövetség ott volt, az akkor rendelkező iratok, a prófétáknak az iratai ott voltak a számukra. Volt lehetőségük arra, hogy megismerjék Istent, és abban a korszakban is azért voltak emberek, akik megismerték Istent, és azok egyébként Jézusban fel is ismerték a Messiást. Tehát ezeknek az embereknek volt lehetőségük, de ők nem éltek ezzel, és mivel nem éltek ezzel, ezért kerültek a külső sötétségre. És ahova szeretnék most eljutni, az a következő. Én azt hiszem, kedves barátaim, kedves testvéreim, hogy ha csak az elmúlt 20 évet nézzük, mondjuk a rendszerváltás, én akkor tértem meg, 91 környékén. És csak az elmúlt 20 év alatt láttunk jó páran, akik akkor tértünk meg, nagyon sok mindent. Magyarországon a 90-es években volt egy viszonylagos ébredés, ami akkor volt, sokan megtértek abban az időben is, és tudunk jó néhányan mesélni azokról az időkről. És én azt hiszem, hogy Isten nagyon sok lehetőséget adott hívők és nem hívők számára is az elmúlt időkben, az akár csak az elmúlt 20 év alatt, de mást is mondhatnánk, akár több évet, vagy kevesebb időt is mondhatnánk, ez lényegtelen. De a lényeges az, hogy amikor Istentől kapunk lehetőségeket bizonyos dolgokra, és mi nem élünk ezekkel a lehetőségekkel, akkor egy dolgot elszalasztunk, a változásnak a lehetőségét. Ugyanis amikor Isten elkezd cselekedni az életünkbe, szól hozzánk, vagy meggyógyít bennünket, megszabadít bennünket, vagy megáld bennünket az életünk bármilyen területén, akkor azt nem azért, tehát Isten nem azért teszi, hogy áldottak legyünk, nem önmagáért ezért a dologért. Tehát ha meggyógyít Isten, nem azért gyógyít meg, hogy egészséges legyél. Ez egy fontos dolog, de nem ezért gyógyít meg, hanem azért gyógyít meg, hogy ez által is megismerjed őt. Ha Isten szól hozzád az életednek egy területén, akkor azt nem azért teszi, hogy elmondhassd, hogy na, szólt hozzám Isten, kaptam kijelentést az igéből, végre most már megértettem ezt az igét, vagy megértettem most már valamit. Nem ezért történik, hanem azért, ez is fontos, de nem ezért történik, hanem azért, hogy Krisztust megismerjed, és ez által elváltozzál. És ahogy Isten akar cselekedni, illetve cselekszik az életünkben, és amilyen szinten ezt mi engedjük neki, hogy cselekedjen bennünk, így megyünk előre, hitről hitre, erőről erőre. Így változunk el egyik dicsőségről a másik dicsőségre. Na most akkor, hogyha ugyan Isten szól hozzánk, ugyan Isten akar cselekedni az életünkbe, ugyan Isten biztosítja a számunkra a lehetőségeket, ugyan vannak Istentől úgynevezett meglátogatási idők az életünkben, amikor ő eljön hozzánk, és vagy hát eljön, ez egy fizikai kifejezés, mert hát ő mindig itt van, tehát értitek, hogy mire gondolok. Inkább úgy mondom, hogy amikor újabb módon akarja kijelenteni, kinyilatkoztatni magát a számunkra, tehát amikor van ilyen, és mi nem élünk ezekkel a lehetőségekkel, mi nem figyelünk ezekre, Istennek ezekre a kinyilatkoztatásaira, meglátogatásaira, akkor nem változunk el. Nem megyünk előre hitről hitbe, nem megyünk előre dicsőségről dicsőségre, hanem lemaradunk, és tulajdonképpen ez által kint maradunk, és kikerülünk a külső sötétségre. Értsétek meg, hogy a külső sötétség, ez nem csak a pokolra vonatkozik, vagy nem csak arra az állapotra, amiben az örökké valóságba kerülnek azok az emberek, akik esetleg nem hallgattak Istenre. A külső sötétséget azt valamilyen szinten az ember a Földön már most átérheti. Ugyanúgy a fordítottját is át tudod élni. Tehát figyelj ide, ha arra gondolsz, hogy mennyi Jeruzsálem, hogy Isten királyság, akkor te ne tedd ezeket, hogy úgy, hogy majd valamikor a jövőben átélem. Hát persze, hogy átéled, de igazából már most megtapasztalhatunk a mennyből. Már most megtapasztalhatunk Isten királyságának az erejéből. Az, hogy mennyit, ez bizonyos értelemben tőlünk függ, hogy mennyire adjuk át magunkat Istennek. Hogy mennyire akarjuk őt keresni, mennyire akarjuk neki magunkat oda szentelni. És amilyen mértékben oda szenteljük magunkat Istennek, olyan mértékben nyílik meg előttünk egyre jobban az ő jelenléte, a mennynek a jelenléte, Isten királyságának a csodálatos jelenléte, és amilyen szinten átadjuk magunkat az Úrnak, olyan szinten tudunk egyre beljebb menni a Isten királyságába. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ugyanígy a mennyek királyságát, a mennyországot, Isten jelenlétét is ne tedd egy ilyen jövőben majd valamikor talán megtapasztaljuk tényezővé, hanem ezeket most átélhetjük. Nyilvánvaló, hogy nem olyan szinten még majd, amikor ott leszünk, de hát barátaim, tulajdonképpen ahogy megy előre az életünk, nekünk úgy kell egyre jobban megismernünk az Urat, úgy kell egyre jobban elváltoznunk az ő képére és hasonlatosságára, és úgy kell egyre többet megtapasztalnunk a királyságból, Isten királyságából. Értitek? Na most azok az emberek, akik ebben nincsenek benne, ezt nem engedelmeskednek Istennek, nem lépnek be a Szent Szellemnek a folyamába, mert a Szent Szellem egy folyó. A Szent Szellem folyó. A Szent Szellem állandóan folyik. És bár Isten örök és változhatatlan, mégis ebbe az örökké való változhatatlanságban is van mindig újdonság, értitek? Ezt ha egy földi ember, földi elmével próbáljuk ezt végig gondolni, akkor azt mondjuk, ez a kettő, ez ellentmondásos. Hát, hogy lehet az, hogy valami változhatatlan, és mégis mindig van benne új? Hát ilyen a mennyben van csak, a Földön nincs ilyen, ez tény, de Istennél van ilyen. Na most, mivel Isten mindig újat cselekszik, mert az Ézsajásban is mondja, hogy ímé újat teszek, most készül, ezért azt tudomásról kell venni, hogy a Szent Szellem folyó, a Szent Szellem folyik. És a Szent Szellemmel nekünk együtt kell menni. Nekünk a Szent Szellemnek a sodrásában kell lennünk. És amit a Szent Szellem éppen ma akar nekünk kijelenteni, nekünk azt kell befogadnunk a szellemünkbe, abba kell beleállnunk. Nem lehet állandóan a 80-as, 90-es éveknek a tanításait szajkózni újra és újra és újra és újra. Mert a Szent Szellem 2011-ben nem teljes mértékben ugyanazt tanítja, mint amit a 90-es években. Ne értsd félre, nem azt jelenti, hogy nem a Bibliát tanítja a Szent Szellem. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Istennél, és megint itt egy ellentmondás, látszólagos ellentmondás van abban, amit mondok, Isten királysága egy végtelen, egy tulajdonképpen egy végtelen örökkévalóság, amiben szintén nincs változás, mert végtelen és örökkévaló, és az örökkévalóság az egy másik dimenzió, de mégis itt a Földön Isten királyságának a működését úgy éljük meg, hogy különböző korszakok vannak. Vannak úgynevezett egyház korszakok, vagy üdv korszakok, Isten üdv tervében, földi szempontból úgy érezzük, hogy korszakok vannak, és bár ez a királyságban egy és oszhatatlan és török, de itt a Földön, ebben a mi földi életünkben ezt úgy éljük meg, hogy korszakok vannak Istennél. Tulajdonképpen mi éljük meg ezt úgy, hogy korszakok vannak. Valójában, hogyha ott lennénk teljes mértékben az Úrnál, színről színre látnánk, úgy, ahogy majd ez egyszer eljön, akkor nem lennének ilyen korszakok, mert egyszerre láttunk mindent. Tehát az örökké valóságban ott minden egyszerre van, ott már minden megtörtént, ott már minden el van végezve. Az örökké valóságban már minden elvégeztetett. Az örökké valóságban mi már meggyógyultunk, megszabadultunk. Az örökké valóságban mi már meg vagyunk váltva. Barátaim, az örökké valóságban a sátán teljes mértékben le van győzve. Értitek? Na most az, hogy mi itt a Földön ebből mennyit tapasztalunk meg, ez attól függ, hogy az életünket mennyire szánjuk oda Istennek, és ezt még, ahogy változunk el, különböző, tehát úgy éljük meg, mint hogyha korszakokról korszakokra mennénk. De ez tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mi változunk, mert a korszakváltások azok elsősorban bennünk történnek, tehát mi változunk meg. Bennünk munkálkodik Isten, bennünk történik meg az, hogy a mennyei Jeruzsálemből egyre több van bennünk. Egyre több, vagyis hát az egész benne van a szellemünkben, amikor újjászülettünk, akkor Krisztus belénk költözött, és Krisztus magával hozta mindazt, ami az övé. De mégis ebből egyre többet és többet tudunk úgy birtokolni, tehát csak úgy tudunk ebből egyre többet és többet birtokolni, hogyha neki átadjuk magunkat. Na most figyeljetek ide, a 90-es években az Úr más dolgokra helyezte a hangsúlyt. És a mostani időkben, 2011-ben az Úr megint más dolgokra helyezi a hangsúlyt. A kettő között különbség van. Csak mondok egy példát. A 90-es években, ahogy említettem nektek, volt egy viszonylagos ébredés Magyarországon. Ma ennek az ébredésnek nyomát se látjuk. Ugye? Ennek ma nyomát se látjuk. Most, barátaim, oda jutottunk el tulajdonképpen, hogy a keresztényeket kell szinte újra evangelizálni, hogy térjenek meg. Ugyanakkor viszont vannak emberek az egyházba, itt is, ott is, mindenhol egy maradék, akik azt érzik, hogy Isten egy mélyebb kapcsolatra hívja őket, egy mélyebb, szorosabb közösségre, mélyebb kinyilatkoztatásokat kapunk Istenből, mélyebbeket, mint amit 5-10-15 évvel ezelőtt átéltünk. Na most a helyzet az, hogy a két állapot közti különbséget csak azok értik meg, akik Istennel járnak. És akik nem járnak Istennel, azok ezt nem értik. És mivel nem járnak Istennel, és nem változtak el Krisztus képére és hasonlatosságára, hanem benne maradtak tulajdonképpen abba a csecsemőkori állapotba, amiben voltak akkor, amikor újjászülettek, akkor tulajdonképpen ezek az emberek lelkileg, szellemileg a külső sötétségnek az állapotába kerültek, mert nincsenek benne a világosságban. Értitek? És a külső sötétség valójában azt jelenti, hogy az ember kívül reked Istennek az aktuális munkáján. Tehát nem azt jelenti, hogy nem vagyok benne abba, amit éppen a Szent Szellem aktuálisan akar cselekedni. Hanem kint vagyok, kívül vagyok. Nézzétek meg, hogy a kapernaumi százados történeténél ott mit mond Jézus, hogy mi az aktuális probléma, amire akkor rávilágította a figyelmet, Jézus az emberek figyelmét, hogy figyeljetek ide, a századosnak, akinek elvileg idézőjelben semmi köze Istenhez, van hite. Nektek pedig, akiknek elvileg van közötök Istenhez, nincs hitetek. És mivel nincs hitetek, ezért nem jártok világosságban, nincs meg az a világosságotok, ami ennek a századosnak megvolt, és mivel nincs meg a világosságotok, ezért hol vagytok? A sötétségben. A sötétségben. Megdöbbentő, a János evangéliumban mondja Jézus pontosan a zsidóknak, hogy ő addig járjatok a világosságban, amíg itt van köztetek a világosság, mert ha nem lesz itt, akkor már sötétségben lesztek. És gyakorlatilag arról beszél Jézus, hogy akkor, amikor ott volt közöttük, akkor kaptak egy lehetőséget Izrael Jézuson keresztül, hogy újra visszatérjenek. Ugye mivel kezdte Jézus, először is bemerítő János, mivel kezdte a szolgálatát? Térjetek meg! És aztán ugye Jézus mivel kezdte a szolgálatát? Beteljesedett az idő, elérkezett Isten királysága, térjetek meg! És figyeljetek ide, egy másik érdekes dolog, hogy minden egyes alkalommal, amikor korszakváltás történik, amikor az Úrnak a meglátogatásai vannak az életünkben, vagy akár egy egész nemzetnek az életébe, vagy csak egy gyülekezetnek az életébe, vagy csak egy egyénnek az életébe, ezekre a meglátogatásokra nekünk mindig megtéréssel kell válaszolnunk. A megtérés itt nem azt jelenti, hogy újra elmondom a megtérő imáját, hanem azt jelenti, hogy mindig Isten gondolataihoz igazítom az én gondolataimat. Folyamatosan, újra és újra. És Luther Márton erre mondta, hogy minden nap megtérek. Most ezzel nem azt értette, hogy minden nap újjászületek, hanem azt értette, hogy minden nap kész vagyok arra, hogy a gondolkodás módomat Istennek a kijelentéséhez igazítsam. Ugye erre mondja azt Pál apostol, hogy majd, ha valamit másként gondoltok, majd azt is kijelenti nektek Istent. Ez nem azt jelenti, hogy ma vallok egy tanítást, mondjuk azt, hogy meg kell térni, és akkor holnap az ellenkezőjét vallom. Tehát itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Istenből mindig egy pici szeretet ismerünk meg. És akkor mindig egyre többet, mindig kijelentése, új kijelentést ad a Szent Szellem, és például, amit tegnap nem láttam olyan jól, amit tegnap kevésbé láttam, azt ma már jobban látom, azt ma már másképp gondolom, mert Isten adott róla több megértést, adott róla több világosságot. És én tulajdonképpen, amikor befogadom ezt a világosságot, akkor megtérek, vagyis a gondolkodás módomat folyamatosan igazítom hozzá Istennek a gondolkodás módja. Ez ugye a megtérés is a görögben, ugye az új szövetségben, ami ugye görögül íródott, a megtérés, szó ez a metamorfózis, vagy nem tudom, hogy mondják pontosan, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy gondolkodásmódnak a változtatása. Na most ez nem egy csettintésre működik, hanem ez egy egész életen át történik, nyilvánvaló, hogy úgy kezdődik, hogy újjászülettünk, és aztán a megszentelődésnek a folyamata megy egy egész életen át az életünkbe, és ahogy Istennel járunk, úgy igazodik hozzá a gondolatvilágunk egyre jobban Isten királyságához. Na most, akkor mindaddig, amíg ebben az állapotban vagyunk, addig nem kerülünk ki a külső sötétségbe. De abban a pillanatban, mint kilépünk ebből az állapotból, kilépünk a Szent Szellemnek ebből a folyójából, lemaradunk, és kikerülünk a külső sötétségbe. Ugye a második igehelynél, a Máté 22-ben, a példázatnál azt láttuk, hogy a mennyegzői ruhát hiányolta a király, a mennyegzői ruhát, amit mindenki számára biztosított egyébként. És tudjuk nagyon jól, hogy a bibliai tipológiában a ruha az jellemet jelent, jellemet is szimbolizál, és az adott jellemből fakadó cselekedeteket is jelenti a ruha. Sőt, szemét, hát nem jó kifejezés az, hogy személy, inkább úgy mondom, hogy mert a szemét azt inkább emberre szoktuk mondani, mert Isten több, mint személy, mert ő maga a teremtő. Úgyhogy inkább így mondom, hogy Krisztus Tulajdonképpen a ruha kifejezést az ige Krisztusra is alkalmazza, mert a Galata levélben azt mondja az ige, hogy ti, akik bemerítkeztetek Krisztusban, ti fel is öltöztétek a Krisztust. A Jelenések 19-ben pedig azt mondja, hogy ugye ott beszél a ruháról, a mennyegzői ruháról, amiben a mennyasszony felöltözött, és ezek a szenteknek az igazságos cselekedetei. Az Efézusiakhoz írt levélben pedig arról olvasunk, hogy Isten előre elkészít nekünk bizonyos jó cselekedeteket, és nekünk azokban kell járni. Na most rakjuk össze ezeket, jó? A jó cselekedetek, amiket Isten előre elkészít, azt nem mi találjuk ki, hanem ahogy Istennel járunk, úgy Isten folyamatosan biztosítja számunkra azokat a lehetőségeket, amiben nekünk csak bele kell állnunk, és ezek azok a cselekedetek, amikben járnunk kell. És erről beszél a Jelenések 19 is, és ez az a ruha, tehát ahogy járunk ezekbe a cselekedetekbe, ez bele szövődik a jellemünkbe, és ez mint egy ruha kerül ránk. És ez az a ruha, amiben nekünk a mennyegző meg kell jelenni. De figyeljetek ide, figyeljetek ezt a titkot. Ez a ruha, ez valójában Krisztus. Ez nem mi vagyunk, hanem Krisztus. Ez a krisztusi ember, ez a ruha. Mert az Efézusi levélben szintén olvasunk erről, és majd holnap ezt említeni fogom, hogy az nekünk a régi embert, ugye, aki voltunk az újjászületésünk előtt, ezt folyamatosan le kell vetnünk magunkról, az összes kívánságával, minden tulajdonságával együtt, és teljes mértékben fel kell öltöznünk az új embert, aki valóságos igazságban és szentségben lett megteremtve, és ez az új ember Krisztusi ember. Ez az új ember, ez az új teremtés tökéletes. Ebben az új teremtésben semmi hiba, semmi fogyatkozás nincsen, hiszen ez az új teremtés, ez Isten szavából született, Isten szava és a Szent Szellem által. Értitek? Ebben semmilyen fogyatkozás nincsen. És ezt a ruhát Isten biztosította a számunkra. Tehát magyarul nem mehetünk úgy a mennyegzőre, nem állhatunk meg úgy Isten előtt majd, amikor eljön az idő, nem mondhatjuk azt, hogy ne haragudj, Uram, de igazából nekem nem volt ruhám. Azt fogja mondani Isten, hogy nem igaz, hazudsz, mert az egész életeden át adtam neked lehetőségeket a változásra. Adtam neked lehetőségeket, hogy velem járjál. Adtam neked lehetőségeket, hogy az én cselekedeteimet cselekedjed. És te nem tetted meg ezeket, és mivel nem tetted meg ezeket, ezért ezek nem szövődtek bele a jellemedbe, mint egy ruha, érted? Mert igazából ez a ruha, ez nem olyan ruha lesz, amit így öltünk magunkra, hanem ez olyan ruha, ezt úgy tudom elképzelni, mint amikor van mondjuk egy madár, és a madárból nő ki a tollazat. Ez a ruha, ez tulajdonképpen része lesz a mi személyiségünknek. Ez belőlünk nő ki, ez a ruha. Ezt nem lehet elvenni tőlünk. Ebben ez a csodálatos, hogy amikor majd egyszer el kell innen mennünk a földről, és átmegyünk az Úrhoz, akkor azt fogjuk magunkkal vinni, amit addig Isten a jellemünkbe kimunkált. És azt senki nem veheti el tőlünk. Senki! Nem visszük át a pénzünket, a házunkat, de átvisszük a jellemünket, mint egy ruhát, értitek? Azt az életutat, amit végig jártunk Istennel, azt átvisszük az örökké valóságba. És tudod, Istennél az a csodálatos, hogy most, ahogy Istennel járunk, sokszor az ember úgy érzi, hogy hát ennek nincs értelme. Nem jutunk előre. Úgy érezzük, mintha az imáink nem találnának válaszra, minthogyha semmi változás nem történne a körülményeinkbe. De valójában, barátaim, figyeljetek ide, mi, amikor építkezünk, mert ez egy építkezés is, ez Istennel való járás, akkor mi nem a látható világ számára építkezünk, mert az elmúlik. Legkésőbb akkor, amikor meghalunk, akkor számunkra biztos, hogy elmúlik. Hanem mi a láthatatlan világnak építkezünk. És azt tudod, hogy hol van? Az benned marad. amit a láthatatlan világba építesz, az azért, nem csak azért maradandó, mert láthatatlan, és akkor jó, hát nem látom, úgyhogy fogjuk rá, hogy maradandó, hanem azért maradandó, mert benned marad. Az az út, amint te Istennel végigmész, azok a tapasztalatok, amiket Istennel összegyűjtöttél, az az életút, amin Istennel átmentél, az benned marad. Azt átviszed az örökké valóságba. Átviszed, mint egy ruhát. Mert ez beleivódik a jellemedbe. Sőt, igazából ez válik a te jellemeddé. Ez válik a te személyiségeddé, ha Istennel jársz. Érted? És így, amikor belépsz az örökké valóságba, ott lesz a ruha rajtad. De olyan ruha lesz ez, ami elválaszthatatlan lesz tőled. Ezt a ruhát senki nem tudja levenni, mert ez belőled ivódik ez a ruha. Abból, amit Isten elvégzett benned. És azok az emberek, akik nem állnak bele ebbe, azokra Isten, hogyan mondjam, szóval nem tudja föladni ezt a ruhát, nem tudja Isten beléjük szőni ezt a ruhát. És ezért ezek az emberek nem járnak világosságba, hanem kikerülnek a külső sötétségbe, egy sötét állapotba kerül az elméjük. Egyszerűen egy idő után nem tudják felfogni, ahogy a zsidókhoz írt levélben is írva van, hogy hát sok mondani valónk lenne még nektek, de eltompult a hallásatok, és ezért igazából újra kezdhetjük az alapokról. Gyakorlatilag ezeknek az embereknek is eltompul a szellemi hallásuk, és egy külső sötét állapotba kerülnek. Ugye a harmadik példázatnál, a talentumos példázatnál, ott pedig az volt a probléma, szintén az az illető, az az egy ember nem valamit nem tett meg, nem kamatoztatta azt, amit Isten odaadott neki. Drága testvérem, drága barátom, bármit is adott neked Isten. Ha a legkisebbet adta neked Isten, ha te úgy érzed, hogy a legkisebbet adta neked, valamilyen módon azt is próbáld kamatoztatni. Én nem tudom, hogy hogyan, ezt Isten neked fogja megmutatni a te személyes életedbe, de valamilyen módon kamatoztasd, valamilyen módon Isten királyságába forgasd azokat ha pici, apró is, de forgasd azokat a pici, apró dolgokat, mert ha nem, akkor engedetlenségbe kerülsz, és kikerülsz a külső sötétségnek az állapotába. Érted? Ez rendkívül fontos. Rendkívül fontos. És értsétek meg, kérlek benneteket, hogy értsétek meg, hogy ma az elsődleges és a legfontosabb dolog az, hogy bele kell mélyednünk Isten igazságaiba. Naponta kell időt töltenünk Isten igéje és az imádkozással. Imádkoznunk kell és elmélkednünk kell az ige fölött. Kutatnunk kell, tanulmányoznunk kell az igét. Kérni kell a Szent Szellemet, hogy kijelentést adjon az igéből. Amikor reggel fölkelsz és kinyitod a Bibliádat, vagy amikor olvasod a Bibliát, akkor imádkozz a Szent Szellemhez, hogy segítsen neked, hogy természetfeletti módon olvasd a Bibliát. Természetfeletti módon olvasni a Bibliát az azt jelenti, hogy nem csupán a betűket olvasod, hanem meglátod a betűk mögött lévő szellemet, magát Isten. És amikor olvasod az igét, a halott betűk, a szavak élővé, elevenné válnak a számodra, és kijelentést kapsz, és a kijelentésen keresztül maga az ige, az élő ige, maga az Isten jelenik meg a te számodra. Az az Isten, aki teremtette ezt az egész világot. Az az Isten, aki fenntartja ezt a világ mindenséget. Ő jön be hozzád, ő jön be a te szívedbe, egyre nagyobb mértékbe a kijelentéseken keresztül. És ezért kijelentésben kell olvasni a Bibliát. Úgy kell olvasni a Bibliát, hogy legyenek igék, legyenek kijelentések, amiket fölszedsz, amiket összegyűjtesz, amik a tiéid. Mert a kijelentés is biztosítja a lehetőséget, hogy elváltozzál, mert amikor olvasod az igét, és kijelentést kapsz az igéből, akkor a kijelentésen keresztül a te szellemed szemléli a Krisztusnak az arcát, és ahogy a szellemed szemléli a Krisztusnak az arcát, tulajdonképpen Nem a szellemet, hanem a lelked, mert a szellemed az tulajdonképpen az újjászületed, és a szellemednek növekednie kell, viszont a lelked, a lelkünk, a lelki világunk az nem született újjá. Hát amikor újjászülettünk, akkor az értelmünk, az akaratunk, az érzelmünk az nem született újjá. Ezeket föl kell tenni az oltára naponként. Ugye a Róma 12-ben is van, hogy a testünket oda kell szánni, és el kell változnunk a mi elménknek a megújulása által. És ez úgy történik, az elmének a megújítása. Például a Csia ezt úgy is mondja, nem a Róma 12-ben, hanem az Efézusban, hogy frissüljetek fel, frissüljenek fel a ti értelmeteknek a szelleme. Ez úgy történik, hogy olvasod az igét, vagy imádkozol, és amikor ezt teszed, az igével foglalatoskodsz, Isten dolgaival foglalatoskodsz, közben kijelentést is kapsz, közben szemléled az Urat, és ahogy szemléled az Urat, elváltozol. Te nem veszed észre, tehát ez nem úgy történik, hogy egy órát olvastam az igét, és kijelentést kaptam, és akkor hú, de nagyot változtam. Tehát ez nem így történik, hanem ezt mindig utólag fogod észrevenni. Több év, sokszor több év eltelik, mire az ember kezdi észrevenni, hogy hoppá, bizonyos dolgokban már nem úgy viselkedek, mint régebben. Valami történt bennem. És akkor összerakódik benned a kép, hogy igen, ez az, amiről Isten beszélt nekem hónapokkal, vagy évekkel ezelőtt. Végre megváltoztam már ebben a dologban is. Végre kezdem érezni, hogy Isten munkálkodik bennem. Kezdem érezni, hogy a lelki világom is kezd elváltozni. De ehhez folyamatosan és kitartóan szemlélni kell az Urat. Értsétek meg! Nem lehet vallásos játékokat játszanunk. Nem arról szól a keresztény élet, hogy vasárnap itt vagyok, vagy szombaton itt vagyok. Ez csak egy része a keresztény életnek. Ez a legkisebb része a keresztény életnek. A legnagyobb része otthon van a hétköznapokban. A munkahelyen van a hétköznapokban. Vagy a családban van a hétköznapokban. A legnagyobb része a belső szobádban, az imakamrádban van. Ahol az Urat kell szemlélned. És ahogy az Urat szemléled, elváltozol. Elváltozol. De ha nem szemléled az Urat, nem változol el, és egy idő után kívül rekedsz, kikerülsz a külső sötétségbe. És hogy mennyire igaz ez, és még egy pillanatra még hadd tartsalak fel titeket, szomjazzatok még az igére, mert ez fontos, ez élet-halál kérdés. Hogy mennyire igaz ez, lapozzunk a Lukács 13-hoz. És a Lukács 13-ban mit írtunk fel, Pali?
23-30.
Nem 22-30? 23. Tehát Lukács 13, 23-tól 30-ig fogjuk felolvasni.
Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról-városról és faluról-falura haladva, mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle, Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erő így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom néktek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a házura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyiss ajtót nékünk! De ő így válaszolnék te, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, előtted ettünk, ittunk, és az utcákon tanítottál. Erő így szól, mondom néktek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan ti gonosztevők. Akkor a sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat, mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve vannak. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában, és ímé vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.
Ámen. Figyeljetek ide, itt megkérdezi valaki, ugye nem mondja az ige, hogy ki, csak az, hogy valaki, Megkérdezi valaki az Urat, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülni fognak. És nagyon érdekes, hogy Jézus nem mondja, hogy sokan vannak, vagy kevesen vannak. Itt nem mondja. Más helyen mondja, hogy nem sokan járnak a keskeny úton. Itt arról beszél, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert eljön egy pillanat, amikor a ház ura bezárja az ajtót. Tehát ez megdöbbentő, tehát itt Jézus gyakorlatilag arról beszél, hogy igyekezzetek bemenni, mert nem mindig lesz meg a lehetőség, hogy be tudjatok menni. Egyszer eljön egy nap, vagy egy óra, amikor bezáródik az ajtó. Nem végtelenek a lehetőségeink. Ezt egyébként nagyon sokan nem akarják tudomásul venni, elhinni. Azt is hallottam már valaki egyszer, azt is a fejemhez vágta, hogy ez egy eretnek kijelentés, amit mondok. De nem eretnek, hát ezt Jézus mondta. Tehát az illetőnek mondtam, hogy menjél és beszéld meg ezt Jézussal, vitasd meg vele, ha tudod. Mert ezt ő mondta, hogy nem végtelenek a lehetőségeink. Nem végtelenek, a végtelenek csak olyan mértékben végtelenek a lehetőségeink, hogy Istenben, Krisztusban, ott igen. De olyan szempontból nem végtelenek a lehetőségeink, hogy például itt a Földön adott Isten egy megfelelő időtartamot, amíg biztosítva van számunkra a lehetőség, hogy őt megismerjük, hogy ő vele járjunk. Ha mi ezzel nem élünk, tehát nem igyekszünk bemenni a szoros kapon, akkor eljön egy nap, bezáródik az ajtó, utána már nem tudunk bemenni. Hát a tíz szűznek a példázata nem erről szól? Hogy akik nem gyűjtöttek olajat akkor, amikor kellett volna, hanem későn mentek olajért, akkor már bezáródott az ajtó, és nem tudtak bemenni? Barátaim, ez azt jelenti, hogy amikor lezárul egy korszak valakinek vagy valakiknek az életébe, és egy új korszakot nyit Isten az üdv történelemben, vagy inkább így mondom, hogy a mi földi történetünkben, és nem éltünk az előző korszakban biztosított lehetőségekkel, nem fogadtunk szót Istennek akkor, amikor arra megvolt a lehetőség, amikor arra nyitva volt nekünk az ajtó, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk, amire Isten nekünk lehetőséget adott. Nem éltünk vele. Egy nap bezáródik az ajtó, és jön egy új korszak, és mi nem tudtunk átlépni a régiből az újba, mert későn ismertük fel a valóságot, a szellemi valóságot, későn ismertük fel, és már akkor hiába zörgetünk már. Nem tudjuk visszahozni azokat a régi időket. Érted? Amit régen elszalasztottál, nem tudod visszahozni. Egy jó példát mondok erre. Egyszer valaki mesélt egy olyan történetet, hogy olvasott egy könyvet, és a metrón ült éppen, és a könyvben az egyik fejezetben, talán mondta is, nem tudom a könyv címét, csak így mesélte a történetet, hogy az 57. oldalon tartottam, amikor hirtelen éreztem, hogy Isten szól hozzám azon a könyvön keresztül. És ott ült, és mesélte az illető, hogy képzeld azt, hogy ott ültem a metróba, és elkezdtek folyni a könnyeim, és éreztem, hogy a Szent Szellem kezd betölteni, és én ellenálltam, mondtam, hogy nem, mert ezt itt meg fogják látni, hogy én sírok. Hát ezt nem szabad. Na de majd, mert most megyek a munkahelyemre, na de majd este, mikor hazamentem, újra kinyitom itt a 57. oldalnál, és újra elolvasom, és akkor biztos Isten akkor újra fog szólni hozzám, és akkor újra betölt a Szent Szellem, és újra sírni fogok. Úgyhogy mondta is, hogy ne haragudj, Uram, hát most itt ülök a metrón, hát mennyien fogják ezt meglátni, és becsukta a könyvet. Este hazament ugye a munkahelyéről azzal a nagy elánnal, hogy na, Isten szólni fog hozzám, és meséli nekem, azt mondja, úgy képzeld el, kinyitottam az 57. oldalon, és egyszerűen csak száraz betűket olvastam, és nem volt isteni érintés. És az illető elmondta, azt mondja, figyelj ide, Pali, azt mondja, rájöttem arra, hogy akkor ott a metrón akármi történik. Hülyének néznek, nem néznek hülyének, mindegy. Engednem kellett volna Istennek, hogy ott szóljon hozzám. Ha sírok, akkor hadd sírjak. Lehet, hogy valaki megkérdezte volna, hogy miért sírsz, mi a baj. És akkor én mondhattam volna neki, hogy nincs semmi baj, csak Isten megérintett. És lehet, hogy az illető mondta volna, Isten megérintett, ez micsoda, beszélj nekem róla. De elszalasztotta ezt a meglátogatásnak, ezt a lehetőségét, és este, mikor hazament, próbált őzörgetni az ajtón, hogy na, újra bemegyek, visszamegyek ebbe az állapotba, újra Isten megérint, könnyezni fogok, szólni fog hozzám, ú, de jó lesz, halleluja, de már nem történt semmi. Bezáródott az ajtó. Az a lehetőség az csak akkor volt, ott a metrón, ott és akkor. Hát az Isten nem olyan, mint egy automata vagy zenelejátszó, újra meghallgatom a kedvenc zeneszámomat, visszatekerem 10-szer, 5-ször, 25-ször. Tehát az Isten nem így működik. Tehát Isten nem automata, hogy visszatekered a pörgetyűt, és akkor újra átéled ugyanazt. Ez nem működik. És Jézus erről beszél, hogy figyeljetek, emberek! Mindig van egy meglátogatási idő, és egyszer bezárul az ajtó. És addig tudsz csak élni a meglátogatási idővel, amíg az a lehetőség nyitva van. Addig gyorsan menj be! Addig gyorsan igyekezzél, akármilyen szoros az a kapu, ha úgy kell átpréselődnöd, akkor is menjél, mert utána be fog záródni. És nem lesz többet nyitva az a lehetőség. És lehet, hogy éveket kell várnod egy új lehetőségre. Nézzétek meg például, azok a gyülekezetek, most csak még egy példát mondok. Ugye emlékeztek rá többen, akik régebbi hívők vagytok, 90-es évek elején nagyon könnyű volt az utcán evangelizálni. Emlékszem, én is voltam kint, ilyen citromlevet meg teát adtunk az embereknek, és kérdezte tőlem az egyik, hogy miért adod ezt oda nekem? És mondtam, azért, mert Isten szeret téged. Elkezdett sírni. Próbáld ezt meg ma. Sírni fognak, hogy milyen hülye vagy. Mert nem fognak megérteni. A 90-es években volt egy nyitott ajtó. Akkor nyitott volt az akkori rendszer, az akkori társadalom arra, sok embernek a szíve nyitott volt arra, hogy lehetett Istenről beszélni. Fűnek, fának, éjjel-nappal. Egyszerűen olyan kenet volt. Akármilyen rossz állapotban voltam, el voltam keseredve, csügget voltam, depressziós voltam, belekerültem egy olyan helyzetbe, hogy valakinek csak annyit mondta, hogy figyelj, Jézus él, abban a pillanatban, mint amikor a csapot megnyitják, folyt belőlem, és láttam, éreztem is, hogy érdekli. Ma nagyon nehéz bizonyságot tenni az embereknek. Ma nagyon nehéz. Akkor, abban az időben azok a gyülekezetek, vagy azok a gyülekezetvezetők, akik felismerték azt, hogy na most van egy nyitott ajtó, gyorsan menjünk be, nézzétek meg, azok a gyülekezetek szaporodtak a legjobban. Abba az időben. Felismerték, hogy most van egy ilyen aktuális korszak, hogy ki lehet menni az utcára. És hát persze jók és gonoszok jöttek egyaránt, mint ahogy a mennyegzőben van, de legalább jöttek, de olyan gyülekezeteket is ismerhettek, meg én is ismertem, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, azt mondták, mi nem fogunk úgy evangelizálni, mint ezek a belizé, új hullámos, mit tudom én, milyen hülyék. Mi itt maradunk benn, mert itt mi jól érezzük magunkat. És nézzétek meg, hogy azok a gyülekezetek, ugyanaz a 30-40 ember nézte egymás arcát már 40-50 éve, semmi változás nem történt, mindenki ugyanazon a széken ült már 30 éve az Isten tiszteleten, ugyanazt a dalt énekelték, ugyanazt a prédikációt hallgatták, minden ugyanaz volt. És azért imádkoztak, hogy jaj, csak benne jöjjön egy fiatal, új megtért, mert az fel fogja zavarni a mi jól megszokott állóvízünket. És nézzétek meg, azok a gyülekezetek, akik éltek ezzel a lehetőséggel, azok a Szentszellem folyójába tovább mentek, akik nem éltek az akkori lehetőséggel, nem ismerték fel, nem tértek meg, nem igazodtak Istennek ahhoz a munkájához, azok kikerültek a külső sötétségre. Ma ugyanez van. Ma azok a gyülekezetek, azok a vezetők, vagy azok az akár egyszerű keresztények, akik felismerik, hogy most egy más korszak van, most bezárultak régi ajtók, régi kapuk, és újak fognak kinyílni, még nem tudjuk, hogy mik, de fognak kinyílni. Akik ezt felismerték, azok mennek tovább a Szent Szellemmel, és azokkal az emberekkel nagyon jó együtt lenni. Ilyen emberekkel összejössz, elkezdenek imádkozni, egyből megnyílik a menny, és árad le a Szent Szellem, mint az atom, tényleg, ahogy mondani szokták. De azok az emberek, akik ezt nem ismerték fel, hanem maradtak a régi megszokott állapotukba, mert ők azt mondják, az Isten az csak olyan lehet, mint amilyennek én megismertem, semmilyen más nem lehet, mert az nem Isten, az eretnekség, tehát másik testvér nem ismerhet többet az Istenből, mint én, mert ezt mi már 50 éve így tudtuk, így tanultuk, és ez csak is így van, azért nem így mondjuk, és ezért így van. Nézzétek meg, azok az emberek egyszerűen külső sötétség állapotában vannak, csak nézzetek a szemükbe. Nézzetek rájuk, hogy milyen tekintetük van ezeknek az embereknek. Hát a tekintetük, az egész nézésük, a megjelenésük sugározza a tekintetük, a szemük, ahogy ránéznek, ahogy az emberekre, ahogy beszélnek, az egész légkörük sugározza azt a sötétséget, azt az Isten nélküliséget, hogy egyszerűen ránézel, és azt mondod, hogy ez az ember tényleg újjászületett valamikor. Hát ezt nagyon nehéz elhinni. És ma rengeteg ilyen keresztény van. Ezért mondtam azt az igehirdetésnek az elején, hogy szinte oda jutottunk, hogy ma a keresztényeket kell újra evangelizálni, hogy ember, térjél már meg, hát szedd már össze magad, mert hát itt most figyelj már ide, itt ne, most már komolyan kell venni a dolgokat. Hát tényleg, hogy a David Wilkerson utoljára még mondta a halála előtt, mondta valamikor, aztán ez fölkerült a YouTube-ra, meg mi is belinkeltük ezt az Istenkeresőn, azt mondta David Wilkerson, hogy most már kezd komolyá válni a dolog. Most már tényleg kezd komolyá válni a dolog. Eddig még csak beszéltünk róla éveken keresztül, hogy hát úgy érezzük, meg valamit sejtünk, hogy itt most már másképp csinálják a krumplistésztát, nem úgy, mint eddig. De most már, amiről beszéltünk, már itt van a valóságban. Most már komoly a dolog. Most már olyan megpróbáltatások jönnek egyénileg és nemzetileg is az életünkre, hogy az egész kereszténységünk alapjaiban van megpróbálva, értsétek meg! Az egész kereszténységünk. Én pont a múlt héten, vagy két héten ezelőtt beszélgettem egy szintén baptista testvére, nagyon jó testvér az illető, akkor beszéltem vele először, de nagyon megszerettem. Mondtam neki, hogy figyelj ide, olyan próbákban vagyok benne, hogy minden, amit az elmúlt 20 évben tanultam, képviseltem, meg amiben hittem, alapjaiban van megpróbálva. És mondta, hogy figyelj, azt mondja, én is ugyanebben vagyok benne. És egyre többen vagyunk benne ilyenben. Alapjaiban lesz megpróbálva a hitünk. Tényleg hiszel Istenben? Tényleg van Isten? Tényleg újjászülettél? Tényleg betöltekeztél Szent Szellemmel? A Biblia tényleg nem csak egy könyv a többi közül, hanem a könyv. Tényleg az a könyv, amit ha bármikor nyitott szívvel nyitott ki, akkor Isten természetfeletti jelenléte jön árad beléd az igény keresztül? Tényleg? Tényleg? Évek óta nem történt változás, nem jött válasz az imádra. Tényleg működik ez a dolog? Az összes gyülekezet, amit látsz magad körül, egyre rosszabb állapotban van. Tényleg létezik az a dicsőséges egyház, amiről az igében olvasol? Prédikálsz itten, hogy van újjászületés, meg halottak feltámasztása, betegek meggyógyulnak. Te meg még mindig vak vagy? Hát tényleg működik ez az egész? Most jött el az az idő, amikor ez alapjaiban meg lesz próbálva, de nem csak úgy egy picit. Tehát nem csak úgy, hogy egy picit kételkedünk, aztán eloszlatjuk, hogy nem, hát ez csak kételkedés volt, távozz tőlem, Sátán. Rettenetes próbák ki fognak jönni. Rettenetes próbák. Olyan próbák, amit el nem tudtunk képzelni. Nemzeti szinten is, de egyénileg. Egyébként nagyon sok kereszténynél, akiket ismerek az ismerőseim között, hát látom, hogy olyan próbákban vannak benne szegények, amiben évekig előtte nem voltak benne. meg vagyunk próbálva anyagilag, meg vagyunk próbálva szellemileg, meg vannak próbálva nagyon sok embernek a házassága, a családi élete, a gyerekeinken keresztül, a házasságunkon keresztül, a munkahelyeinken keresztül, akinek még van, akinek nincs, az meg úgy van megpróbálva, hogy nincsen. Egyszerűen a szürke hétköznapokon keresztül minden megtesz az ördög, hogy elfelejtsük, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy Isten királysága. Hogy ne menj be, hogy egyszerűen minden megtesz az ördög, hogy a kedved elmenjen az imádkozástól. Hogy a kedved elmenjen attól, hogy az igét olvasd. Hogy a kedved elmenjen attól, hogy mindvégig kitarts. Pedig Jézus... Ról, pontosabban a zsidókhoz írt levél, de hát végül is Jézus nyilatkoztatja ki azt is, tehát ugye a Szent Szellem által, hogy a zsidókhoz írt levél harmadik fejezete beszél Jézusról, és azt mondja, hogy mi vagyunk az ő háza, ha a bizalmat, a benne való bizalmat mind végig megőrizzük. Ez a mind végig, ez nem azt jelenti, hogy amíg itt vagyunk az Isten tiszteleten, addig végig bízunk benne. 7 órától mondjuk este 10 óráig, és akkor vége az alkalomnak, utána nem bízunk. De holnap délelőtt 10-kor újra itt leszünk, akkor 10-től mondjuk 1-ig újra bízni fogunk benne. Hanem ez azt jelenti, hogy mindvégig, amíg itt élünk ezen a földön, akkor is bízunk benne, ha semmi nem működik. Akkor is bízok benne, ha rátettem a betegre a kezemet, és nem gyógyult meg. Akkor is bízok benne, ha valaki ránt teszi a kezét, és nem gyógyulok meg. Akkor is bízok benne, hogyha imádkozom anyagi szükségeimért, és nincsenek valamiért betöltve. Akkor is bízom, és akkor is azt fogom mondani, hogy az igében az van megírva, hogy Isten, már pedig Isten bőségesen megad mindent, ami megélhetésünkre. És ha én belehalok is, ha én éhen halok is, az ige akkor is igaz. És ez döntés kérdése. Neked kell döntened, hogy melyik valóságnak hiszel. A földi valóságnak, hogy éppen mosolsz éhen, de egyébként akkor jól jársz, mert bemész a mennybe, és ott már biztos nem fogsz éhen halni. Tehát ez garantálva van egyébként, hogy ott többet nem fogsz éhezni, szomjazni. Tehát mindenképpen jól jársz egyébként. De mikor jársz, csak mindenképpen jól? Ha mindenképpen bízol abban az igében, hogy Isten bőségesen megad mindent, ami megélhetésünkre. Nekem most ez a rémám, ezzel imádkozom naponként, mert hát április 29-én a főnököm kénytelen volt nekem felmondani, nem azért, mert fel akart mondani. Nagyon szeretjük egymást, és jóba vagyunk, egy nagyon őszinte hívő a főnököm. Hanem egyszerűen azért, mert az alapítvány, aminek dolgoztam, olyan helyzetbe került, hogy sok embert kellett elküldeni. 14 embert küldtek el, és 14 ember között voltam én is. A főnököm ezt még jobban megviselte, mint engem. Próbáltam neki mondani, hogy nyugi, nincs semmi baj, majd tudod, hát te is hiszel, hát majd Isten gondoskodik rólunk, meg minden. De hát őt szegényt jobban megviselte, mint engem. Mert hát egy igazi, lelkiismeretes, hívő asszony. Tehát őt nagyon megviselték ezek a dolgok. De én akkor, mikor ez történt, én mondtam a feleségemnek, hogy hozzunk egy döntést, hogy akár mi történik, akár min kell átmennünk, akár min kell keresztül mennünk, akkor is azt fogjuk elhinni, amit Isten nekünk mond. Nem lesz könnyű, de ki akarunk tartani. Én mondtam Istennek, Uram, nem lesz könnyű, meg tudom, hogy sosem mondtad, hogy könnyű lesz, de ki akarok tartani. És azt mondja az ige, hogy ő munkálja bennünk az akarást és a munkálást, tehát ez, ha ő munkálja bennünk, akkor menni fog. Ha nem ő munkálja, akkor nem fog menni. És tudjátok, a Isten, ha elkezdte a jó munkát, ő be is fogja fejezni. Amit nem Isten kezdett el, azt ő nem is fogja befejezni, az tény, de amit ő kezdett el, azt be fogja fejezni. És én azt hiszem, például, ha csak a saját életemet nézem, én azt hiszem, hogy most ez is egy lehetőség, hogy be kell préselődnöm a szoros kapun, és ez a szoros kapu, ez nincs ám olyan messze tőlünk, ez a szoros kapu, ez ott van bennünk, a mi lelkünkben. Sokszor a mi lelkünkben, a mi belső világunkban préselődünk. Préselődünk a hétköznapi valóság és a mennyei valóság között. Préselődünk, mert egyszerre két világban kell élnünk. Itt élünk ebbe a földi világba, és közben a mennyei világba akarunk élni, és egyre jobban behatolni, beljebb menni a mennyei Jeruzsálembe. És tudjátok, a kapun be kell préselődni, a szoros kapun. És ott csak úgy tudsz bemenni, hogyha előtte minden terhet leteszel. Ugye ez a titok, vagy ez az egyik kulcs az Isten királyságában, hogy oda a teher nélkül tudsz csak bemenni. Teherrel nem tudsz bemenni. De ez a gyönyörűséges az egészben, hogy Isten segít letenni a terhet. Csak higgyétek el, sokszor az a kérdés, hogy mi akarjuk-e letenni ezt a terhet. Akarnunk kell letenni ezt a terhet, és fölvenni az Úrnak a terhét, az Úrnak az igáját, hogy egy igába legyünk ő vele. Mert vele együtt bármin át tudunk menni. Vele együtt bármilyen falon át tudunk menni. Vele együtt bármilyen szoros ösvényen, szoros kapun be tudunk menni. De be kell menni, mert ő bemegy mindenképpen, és bezárja az ajtót maga mögött. Most nem mindegy, hogy úgy zárja be, hogy mi is benn vagyunk, vagy úgy zárja be, hogy mi kívül maradtunk. És későn ismerjük fel, hogy hoppá, te jó ég, be kellett volna menni, és én nem mentem be. És akkor ugye zörgetünk, és azt mondjuk, hát engedjél be, hát itt voltál a mi utcánkban, hát itt együtt ettünk, ittunk, tanítottál minket, stb. Ez azt jelenti, és tudjátok mit jelent? Ez döbbenetes egyébként. Ez azt jelenti, hogy lényegében, ami eddig lehetőség ott volt előttünk, azt láttuk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy hát igazából nem tudtam Istenem, hogy te voltál itt, meg te szóltál hozzám. Nem mondhatom. Itt voltál, itt tanítottál, itt beszéltél hozzám. Itt volt nyitva az ajtó, hát a mi utcánkban itt voltál. Tehát próbál, ugye mit tesznek itt ezek az emberek? Próbálnak hivatkozni a régmúltnak a dolgaira. De hát hiába hivatkozol rá, ha nem éltél vele, érted? Tehát ez ugyanolyan dolog, hogy tegyük fel, hogy én... Mit tudom, én ismerek valakit, aki nem ismerem az illetőt, mondjuk ez jobb. Van egy nagy ember, egy magasrangú ember, és úgy próbálok hozzá bemenni, hogy egy másik magasrangú emberre hivatkozok, akit ő ismer, de én nem ismerem. Érted? Én nem ismerem, és úgy próbálok rá hivatkozni. Hát ez nem fog menni. Hát itt is azt mondja Jézus, hogy távozzatok tőlem, nem is, és ráadásul azt is mondja, hogy távozzatok tőlem gonosztevők. Gonosztevőknek nevezi őket, és tudod miért? Azért nevezi őket gonosztevőknek, mert ugyanis mi a jó? A jó mindig az, amit Isten mond, és amit Isten cselekszik, ugye? Tehát következésképpen, amit nem Isten mond, és amit nem Isten cselekszik, az nem lehet jó. És olyan meg ugye nem lehet, hogy nem jó, de nem is gonosz, ugye? Hát olyan nincsen. Hát most figyelj ide. A kertben is, amikor ott volt Ádám és Éva, két lehetőség volt. Vagy az élet fájáról lesznek, meg mindarról, ami hozzá tartozik, vagy a jó és a tudás, jó és a rossz tudás fájáról. Ugye azt mondta, kert bármely fájáról lehettek, kivéve a jó és rossz tudás fájáról. Most a bármely fájáról, az azt jelentette, hogy minden más fa, ami nem a jó és a rossz tudásnak a fája volt, az valamilyen módon össze volt kötve az Istennek az életével. Tehát Isten, tehát az valamilyen módon az élet fájával volt összekötve, az valamilyen módon abból Isten élete származott. Egy dolog volt, amiből nem származik Istennek az élete a mai napig sem, ez a jó és a rossz tudásnak a fája. Ez az, amikor én a saját értelmemmel próbálom rendszerezni a dolgokat, amikor én magam akarom eldönteni, hogy ez jó, ez meg nem jó, ez helyesnek látszik, az meg nem látszik helyesnek, ebből soha nem származik élet. Élet az mindig abból van, amit Isten neked mond személyesen. Ha valamire Isten neked azt mondja, hogy jó, akkor az jó. Ha valamire Isten neked azt mondja, hogy az rossz akkor is, ha jónak tűnik. Lót elment Szodomába, ami olyannak tűnt, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Tehát nagyon gazdag volt, de szemre jónak tűnt. Tehát mi lett a vége, tudjátok? És tehát oda akarok kijutni, hogy azok az emberek, akik nem járnak Istennel, és nem Istennek a cselekedeteiben járnak, nem azokban az előre elkészített jó cselekedetekben járnak, amiket Isten előre nekik elkészített, hanem más cselekedetekben, olyanokban, amiket ők maguk akarnak cselekedni, amit ők maguk gondoltak ki. Hány és hány olyan missziós szervezet van, amit soha nem Isten alapított, hanem emberek. Hány és hány olyan dolog van, szolgálat van, amit soha nem Isten hozott létre, hanem emberi kezdeményezés volt. Olyan embereknek a kezdeményezés, akik nem Istennel járnak, következésképpen ezek nem jó cselekedetek, hanem milyen cselekedetek? Rossz cselekedetek. Tehát ezért ezek az emberek, nem, akik ezekben járnak, mármint ezekben a rossz cselekedetekben, nem jó tevők, hanem gonosz tevők. És ezért mondja Jézus, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők, mert nem az én cselekedeteimben jártatok. Nem voltatok velem közösségben. Mert az Istennek, tehát ahhoz, hogy Isten cselekedeteit cselekedhessük, ahhoz vele közösségbe kell lennünk. Mert a vele való közösségből fakad minden valódi, örökké való érték. Minden, ami számít Isten előtt, ami számít a szellemvilágban valójában, aminek tekintélye van, aminek súlya van, az csak is az Istennel való közösségből fakad. Ezért van az is, hogy Jézus mielőtt a 12 tanítványt kiküldte volna, a Máté 10-ben olvasunk erről, előtte mit csinált velük? Magához hívta őket. Magához hívta őket, és utána küldte ki őket. Minden kiküldetés, ami Istentől származik, az abból fakad, hogy Isten előtte magához hívott téged. Ha Isten nem hívott magához, és úgy mész, akkor nem Isten küldött téged. Nem? Hát figyelj ide! Ez ugyanem, amikor a gyerekednek mondod, hogy gyere ide hozzám. Oda megy hozzád, és mondja, hogy te figyelj, fiam, menjél el, és vegyél a boltba 2 kiló kenyeret. És elmész. Miért mész el? Mert hát az apa vagy az anya elküldött. Na de hát ha te úgy mész el, veszel 2 kiló kenyeret, hogy se apád, se anyád nem küldött, nem hívott oda, és nem mondta, hogy te fiam, ugorjál már át ide a szomszédba, akkor az történik, hogy a saját szakálladra mentél el kenyeret venni. Aztán vagy örül neki apád, anyád, vagy nem. Mert lehet, hogy ők már vettek 4 kiló kenyeret, te még pluszban még veszel hozzá 2 kilót, és ezért a nagy része rátok fog száradni. És jobb esetben adhatjátok a disznóknak, ha van, ha tartatok disznókat esetleg, aki tart. De ugyanez van Istennél. Sőt, mennyiben inkább őnála ez így van? Hát hányan dolgoznak a saját szakálukra? És csak látszat eredményei vannak. Mert nem Isten küldte ki őket, mert először is nem hívta őket Isten magához. Vagy ha hívta volna őket magához, ők nem mentek. Hanem ők egyből mentek kiküldetésbe. És ezáltal kerülnek a külső sötétségbe, mert nem járnak Isten világosságába. Mert a világosság az maga Isten. Világosságba járni annyi, mint Istennel járni. És ezért van az, hogy világosságba és sötétségbe járó ember hosszú távon nem tud egymással közösséget gyakorolni, mert az egyik az kívül rekedt, az kín van a sötétségbe, azt se tudja hány óra van, meg milyen bolygón él, a másik meg benn van a világosságba, és jár együtt Istennel, és megy bele a fénybe egyre jobban, megy bele a szellemi fénybe, megy bele Isten világosságába, megy bele egyre jobban Istennek a jelenlétébe, a másik meg nem megy bele, az meg kín van a sötétségbe, és legfeljebb csak átkiabálni tudtok egymást, de nem értitek meg egymást. Hát a Lukás 16-ban, amikor meghal a szegény és a gazdag, nem erről szól a történet? A gazdag kívül rekedt, ugye a pokolban volt. A szegény meg ott volt a világosságban. Látták egymást, de nem tudtak egymáshoz átmenni. És ugyanez van, barátaim, erről beszél Jézus. Azt mondja a zsidóknak, hogy amiről beszéltetek, amit a zsinagógában minden héten olvas, hivatkoztatok Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, állandóan rájuk hivatkoztatok, meg Mózesről, meg minden. Látni fogjátok ezeket az embereket, eljön egy nap majd, amikor látni fogjátok őket, és ti nem lesztek ott közöttük. Ez döbbenetes, hogy van egy valóság, ami ott van a szemem előtt, és én nem vagyok benne. Ez a legrémisztőbb dolog, hogyha jó valóságról van szó, tehát most ha nyomort látok, és nem vagyok benne, az nem baj, de most nem erről beszélek, tudjátok, hanem látom az örökké való dolgokat, látom, és nem vagyok benne. Ez rémisztő. És nem tudom, hogy azok közül, az emberek közül, akik ott hallották Jézus szavait, hányan fogták fel, hogy itt miről beszél nekik Jézus, hányan foghatták fel. És ma vajon hányan vagyunk, akik felfogjuk egyáltalán, hogy ma a Szent Szellem miről beszél nekünk. Mert ez nem, nehogy azt hitt, hogy most én állok itt, és én beszélek itt. Ez egy fizikai dolog, ez elmúlik. Nem sokára befejezem, és akkor végre felsóhajthattok, és akkor én elmegyek innen, és akkor én már nem állok itt. De a Szent Szellem akkor is itt van, és te akkor se tudsz elmenekülni azelől, hogy az én hangomon keresztül, az én személyiségemen, az én jellememen keresztül valamilyen módon mégiscsak a Szent Szellem nyilvánult meg. Hát lehet, hogy én egy kutyaütő gazember vagyok, de valamilyen módon nem tudom, hogy miért Istennek most éppen így tetszik, mert ilyen kedve van, vagy így határozta előre, hogy engem vett a kezébe, és rajtad keresztül, vagy rajtam keresztül akar neked valamit mondani. És én elmegyek innen holnap, ne félj, ne izgulj, mert előbb-utóbb elmegyek. Tehát azért kérlek, hogy addig tarts ki, mert előbb-utóbb elmegyek, de a Szent Szellem itt marad, és újra a lelkiismeretedet emlékeztetni fogja, hogy miről volt szó szombat este, aztán miről volt szó vasárnap délelőtt. Rémisztő dolgokról, arról, hogy kívül rekedhetek, ha nem igyekszem bemenni a szoros kapun. Arról, hogy kívül rekedhetek, ha nem akarom az árat megfizetni. Értsétek meg, ha minél mélyebben akarsz Isten jelenlétébe kerülni, annál inkább meg kell fizetned az árat, de hidd el, hogy megéri. Megéri, barátom, megéri. Hidd el, hogy megéri. 1991. július 28-án imádkoztam életemben először Istenhez. Este 18 és 19 óra között. És az a pillanat, amikor imádkoztam, és kimondtam azt, hogy ámen, tehát először majdnem elsírtam magam, aztán egy olyan természetfeletti öröm fakadt fel belőlem, hogy én abban a pillanatban tudtam, hogy újjászülettem. És tudtam, hogy örök életem van. És mindezeket úgy tudtam, hogy senki nem mondta nekem. Tehát nem vett elő az az ember, aki ott engem akkor úgy hát hitre segített, vagy ott bábáskodott, inkább így mondom, a megszületésemben. Nem vette elő a kis noteszét, és nem mondta, hogy mit is imádkoztál? Ja igen, hogy Jézus, átadom magam neked, akkor neked örök életed van. Nem mondott ilyet. Egyszerűen belül, a bensőmben tudtam, hogy örök életem van. És tudtam, hogy egy új kezdődik. És egyszerűen tudtam, hogy hazataláltam. Haza jutottam. És hazamentem, és elővettem a Bibliát, és nekem soha senki nem mondta, hogy na te, ha te már keresztény vagy, akkor olvasnod kell a Bibliát. Valahogy tudtam. Kinyitottam az igét, és egyszerűen minden szava nekem szólt. Emlékszem, az első, ami akkor nagyon megérintett, az a Máté, azt hiszem 7-nek a végén van, a sziklára épített háznak a hasonlata, hogy aki hallja és cselekszi az én beszédemet, az ugye hasonlít arra az emberre, aki sziklára építi a házat, és aztán jön a vihar, meg minden, de a ház megmarad, mert sziklára lett építve, és akkor ugye utána mondja a homokra épített házat is, és És én abban a pillanatban tudtam, hogy nekem sziklára kell építkeznem. És a szikla az az, amit Isten mond nekem. Amit Isten nekem akar mondani az igén keresztül. És az ige meg ugye ő maga. Tehát végső soron minden, amit ő nekem mond, az ő maga. És nekem erre kell építkeznem. És most már lassan 20 év, lassan 20 év, és nagyon sokszor voltam nehéz helyzetben, sok hibát is elkövettem, sok bűnt is elkövettem. Voltak kudarcaim, sikereim, talán eddig összességében lehet, hogy több kudarcom volt, mint sikerem. Sok embernek csalódást okoztam, meg én magam is csalódtam sokszor, legtöbbször természetesen saját magamban. És nagyon bízom benne, hogy sok minden, amit elrontottam, Isten helyre fogja tenni a következő időkbe, hiszek és bízom Istenben. De tudjátok, mégis úgy azt tudom nektek mondani, hogy megéri. Hogy megéri. És ezt az egyet nagyon őszintén tudom mondani, hogy megéri. Megéri Istent követni. Nem tudom, hogy hová megyek, és mi lesz velem a vége. Hát persze a mennybe megyek, hiszem, de most hát valójában nem tudjuk, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, ugye ezt az ige mondja meg, azt is, hogy Ábrahám elindult, és még ugye Isten, amikor szólt neki, akkor elindult, és még nem tudta, hogy hová megy, csak elindult. Aztán persze, ugye, ahogy követjük Istent, azért úgy összerakódik a mozaik, és egyre többet látunk meg az ő királyságából, de valójában, ha nagyon őszinték vagyunk, nem tudjuk még, hogy hová megyünk. Hát miért? Voltál már a mennybe? Tehát le tudod írni, hogy hová mész? Nem tudod leírni, csak egy dolgot tudsz, hogy eljön egy nap, amikor Krisztus teljesen meg fogod látni. Ez az egy, amit biztosan tudsz, de hát, hogy ez milyen lesz, meg hogy lesz, meg mint lesz, meg mit tudom én, hogy lesz, ezt nem tudod leírni. Hát ezt ki tudja leírni? Te le tudod írni? Nem tudod leírni, én sem tudom leírni. És ez a fajta bizonytalanság, például én ezt őszintén elmondom nektek, hogy ez bizonyos értelemben nekem egy bizonytalanság, és mostanában, ha hiszitek, ha nem, 35 évesen azon kapom magam, egyre többször, hogy azon gondolkodom, hogy fogok majd átmenni a túlpartra, amikor eljön az idő. Hogy fogok majd átmenni, és milyen lesz, és van benne, és őszintén mondom, van bennem félelem, hogy hová megyek, mi lesz velem. Mert az, amikor az ember oda jut, hogy át kell adnia magát Istennek, teljesen az ijesztő dolog, a hústest számára ijesztő dolog. A belső ember számára nem, mert az újjászületett, az szemléli az Urat, de a külső ember számára, a lelki világom számára, az én számomra, akiben még mindig van büszkeség, mindig van hiúság, meg a jó ég tudja, mi van még bennem, ijesztő dolog, amikor arról szól a történet, hogy teljesen átadni magam Istennek. Hát mit mondott Péternek Jézus? Mikor fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. Na de eljön az idő, mikor mások öveznek fel. És oda visznek, ahová nem akarod. Ez a hústest számára ez ijesztő. Hát nem? Hát most kimész az utcán, és elmondod egy embernek, hogy figyelj, ha megtérsz, ha az Urat kezded követni, akkor eljutsz majd az életedbe egy olyan állapotba, hogy mások öveznek fel, és oda visznek, ahova nem akarod. Tehát magyarul, az fog történni veled, amit nem akarsz. Az fog történni veled, amit Isten akar. És teljes, el kell jutnod abba az állapotba, hogy teljes mértékben Isten rendelkezik fölötted. Hát aki normális, idézőjelben téve normális, úgymond, az azt fogja mondani, hogy hát figyelj, hát igazából menj át az úttesten a túloldalra, hát ha találsz valakit, akit be tudsz hívni ebbe a szektába, vagy ebbe a gyülekezetbe, de figyelj, ha lehet, akkor kerüljük már egymást, jó, mert hát de nem, most őszintén, nem? Tehát az az ember, figyeljetek ide, az az ember, akit Isten nem érintett meg, az az ember teljesen egyértelmű, hogy ezt fogja mondani, nem? Hát most de nézzétek vissza a saját életetekre, ti meg akartatok térni? Ti újjá akartatok születni? Hát figyeljetek ide, amikor én 15 éves kisrác voltam még a megtérésem előtt, mindent elterveztem, hogy miniszterelnök leszek, meg politikus leszek, meg nagy történész leszek, meg még olyan tervem is volt, hogy a lányoknak a bálványa akarok lenni. Hát igaz, hogy vakon ez egy kicsit nehéz, de hát talán összejön, de egy dolgot nem terveztem be, hogy meg fogok térni. Ezt nem terveztem be. Ezt nem. Ezt Isten tervezte be. És amit én terveztem be, azt meg ő egy húzással keresztül húzta. És a megtéréssel gyakorlatilag mi mellett döntesz? A megtéréssel? Én most felhívom a figyelmet, figyelj, most én olyat mondok neked, hogy ettől te éjszaka biztos, hogy nem fogsz aludni. A megtéréssel te amellett döntesz, hogy mások öveznek fel téged, és oda visznek, ahova nem akarod, ezt most természetesen jelkezd, most jelképesen, szimbolikusan kell értelmezni, de kinek a Szent Szellem megmagyarázza, hogy ez kinek az életében mit jelent, de nem mindenkinek az életében ugyanazt jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy téged is fejjel lefele fognak keresztre feszíteni, mint Pétert, de egyáltalán nem is jelenti azt, hogy keresztre feszítenek, mindenkinél ez mást jelent, ez mindenkinél azt az életutat, azt az élet ösvényt jelenti, amit Isten mindenki számára külön-külön elkészített, amit neked személyesen végig kell járnod az Úrral. Érted? Na de ha az ő ösvényén akarsz járni, akkor nem te fogod el felövenni magad, és nem te fogsz számoda menni, ahova akarsz, ezt el is felejtheted ezt a gondolatot rögtön. Ha az ő ösvényén akarsz járni, akkor az Úr dönti el, hogy kik fognak felövezni, és az Úr fogja eldönteni, hogy hová fogsz menni, és mit fogsz csinálni. És ez a hústestnek ez nagyon nem tetszik. És nem véletlen, hogy a kereszténység azt jelenti, hogy megfeszíteni az óembert, vagy azt is jelenti, hogy megfeszíteni az óembert, levetni folyamatosan a régi embert, és felölteni az újat. De erről már holnap fogok beszélni. Most egy kis örömet is szerzek nektek, mert ma abba fogom hagyni, de holnap fogom folytatni tovább. Holnap arról fogok beszélni, hogy mit jelent az, hogy Isten királysága bennünk van, és gyakorlatilag a mainak a folytatását fogom holnap elmondani. Drága barátaim, el kell gondolkoznunk ezeken a dolgokon. Mert ez kezd komolyá válni. Ez kezd nagyon komolyá válni. És az Úrral való közösséggel nem lehet játszani. Nem akarok előre menni a holnapi tanításba, de csak egy dolgot mondok. Ha szembefordulsz Isten dicsőségével, akkor végső soron Isten dicsősége meg fog emészteni téged. Ez azt jelenti, hogy az életedben olyan események fognak történni, amin keresztül felemésztődsz egyszerűen. Érted? És az egész életednek a vége egy kudarc lesz. De ha igyekszel a szoros kapun bemenni, és inkább arccal fordulsz Isten dicsőségének, és nem háttal, akkor akármi is fog történni az életedbe, Isten dicsősége emészteni fog, de nem fog felemészteni, hanem csak emészteni fog. De ez a tűz, ez jó irányba változtat, mert ez a tűz csak a salakot égeti ki. De az aranyat meghagyja, sőt, még értékesebb lesz az arany ettől a tűztől. Isten áldjon meg benneteket holnap.